Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget. Csak ő az én kősziklám és szabadítom, erős váram, nem ingadozom sokáig. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva énekkel magasztaljuk Istent, a 86. Zsoltárunk első versét énekeljük el. Foglaljunk helyet, és a 474-es számú dicséretünk első négy versét énekeljük el. A régi énekeskönyv számozása szerint ez a 478-as énekünk. A nyári istentiszteleteinken a Zsoltárok könyvéből olvassuk az igét. Ma délelőtt a 138. Zsoltár a soron következő.
Hálaadás Isten hűséges szeretetéért, Dávidé! Magasztallak, Uram, teljes szívemből, istenekkel szemben is csak rólad éneklek. Leborulok szent templomodban, és magasztalom nevedet hűséges szeretetedért, mert mindennél magasztosabbá tetted nevedet és beszédedet. Amikor kiáltottam, meghallgattál engem, bátorítottál, lelkembe erőt öntöttél. Téged magasztallak, Uram, a föld minden királya, amikor meghallják szád mondásait. Énekelni fognak az Úr útjairól, mert nagy az Úr dicsősége. Bár fenséges az Úr, meglátja a megalázottat, és messziről megismeri a fennhéjázót. Ha szorult helyzetben vagyok is, megtartod életemet. Haragos ellenségeim ellen kinyújtott kezedet, jobbod megsegít engem. Az Úr javamra dönti el ügyemet, Uram, örökké tart szereteted. Ne hagyd cserben most sem kezed alkotásait. Jöjjetek, testvérek, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, a Jézus Krisztus által köszönjük neked, hogy megengedted ezen a vasárnapon, hogy ide jöhessünk a te házadba. Köszönjük neked, hogy hívtál bennünket. Hívtál, és azt akarod, hogy üljünk le, telepedjünk le a te lábaidhoz, és csak rád figyeljünk ebben a rövid órában. Könyörüljél rajtunk, hiszen oly sok élethelyzetből érkeztünk. Te látod igazán, hogy mi minden nyomaszt bennünket, vagy mi minden emel magasba. Te látod igazán, hogy mit hagytunk otthon, vagy mi az, ami vár ránk, amikor hazatérünk. De most itt vagyunk te veled, Urunk. Hozzád jöttünk, hozzád kívánkozik a lelkünk, mert téged akarunk látni, téged akarunk dicsőíteni, téged akarunk tisztelni, Urunk. Engedd ezt meg nekünk. Emeld meg a lelkünket, hogy te rád figyelhessünk. És te könyörüljél rajtunk. Látod, Urunk, hogy mennyi bűn szennyezi kezeinket. Látod, Urunk, hogy mennyi sok rossz dolgot követtünk el a te törvényed ellen. De tudjuk azt, Urunk, hogy pontosan ismersz bennünket, és tudjuk, hogy ezeket a bűnöket is le tudjuk tenni te eléd. Könyörülj rajtunk a te drága fiad vére által, hogy legyen bátorságunk megvallani ezeket a bűnöket neked. És te indíts a lelkünket, hogy valóban akarjunk megváltozni ezekből. Így áld meg bennünket, így áld meg az ige hirdetőjét, szólóját, a gyerek alkalmak között levőket, és így áld meg az internet előtt hallgatókat is. Így légy velünk, Urunk, áld meg bennünket. Amen.
A bűnbocsánat üzenetét Ézsaiás próféta könyve 55. fejezetének 7. verséből hirdetem. Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember. térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Amen. A 266. dicséretünket énekeljük régi számozás szerint a 172-es. Istenünk igéjét a Zsoltárok könyve 94. részéből, annak is a 18. verséből olvasom. Mikor azt gondoltam, hogy roskad a lábam, szereteted, Uram, támogatott engem. Amen. Foglaljunk helyet. A Zsoltárok könyve az egyik legnépszerűbb bibliai irat. Hadd tegyem fel a kérdést, és kérem, hogy a testvérek készfeltétellel válaszoljanak. Ki az, aki a Biblia olvasása közben alá szokta húzogatni azokat az igéket, amelyek különösen is megérintik őt? Jó páran. Köszönöm szépen. Tudom, némelyek szentségtörésnek tartják a könyvbe, különösen a Bibliába való jegyzetelést, de azt gondolom, hogy Isten azért adta nekünk az igét, hogy párbeszédben legyünk vele, és sokat segít, hogyha aláhúzogatunk, jegyzetelünk. A visszajelzésekből azt gondolom, hogy sokan így járunk el. Ha kinyitnánk a Bibliánkat, és összeszámolnánk, hogy hol van a legtöbb aláhúzás, azt gondolom, hogy a Zsoltárok könyve biztos, hogy az első háromban szerepelne. Nagyon szeretjük ezt a könyvet. De vajon miért? Miért ilyen népszerű ez az irat? Én két okot szeretnék megjegyezni. Egyrészt azért, mert a Zsoltárok könyve olyan élethelyzeteket mutat be, amelyeket valamilyen formában mi is ismerünk. Illetve olyan érzésekről számol be, amelyeket mi is ott érzünk mocorogni a lelkünkben, csak nem mindig tudunk neki hangot adni. Hasonló élethelyzetek, hasonló érzések, úgy érezzük, mintha rólunk lenne szó. Mintha mi lennénk a főszereplők, és nagyon szeretjük ezt az érzést. Ezért olvassuk egyrészt a Zsoltárokat. Másrészt, és most kifejezetten erre szeretném felhívni a figyelmet, a Zsoltárok tartalmazzák talán a legtöbb és a számunkra legmegragadhatóbb kijelentést Isten személyével kapcsolatban, hogy kicsoda a mi Istenünk. Rövid, velős, jól megfogalmazott kijelentéseket. Isten előtt állni, őt megismerni, vele kapcsolatban lenni, minden földi örömnél nagyobb örömöt jelent. Ezért szeretjük olvasni a Zsoltárok könyvét. Ezzel az örömmel kapcsolatban hadd idézzem Pál apostolt, aki a Filippiekhez írt levelében a következőt mondja: ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Tehát, ha kíváncsiak vagyunk rá, hogy ki a mi Istenünk, akkor nagyon jól tesszük, hogyha a Zsoltárok könyvét olvasgatjuk. Itt áll előttünk a 138. Zsoltár, mondhatni egy nyúlfarknyi rövidségű Zsoltár, és mégis ebben a néhány versben legalább 10 megállapítás olvasható Istennel szemben, kapcsolatban. Meghallgattál, bátorítottál, lelkembe erőt öntöttél, meglátja a megalázottat, megismeri a fennhéjázót, megtartod életemet, kinyújtod kezedet, jobbod megsegít engem, javamra dönti el ügyemet, örökké tart szereteted. Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy most nem egy 10 pontos prédikáció fog következni, csak jeleztem, hogy ilyen sok megállapítás olvasható ebben a rövid igeszakaszban. Ezt a 10 kijelentést most 3 csoportba fogjuk rendezni, és ezek alapján fogjuk megvizsgálni, hogy kicsoda a mi Istenünk. Az első csoportba, aminek az összefoglaló címe Isten mindent tud, 2 kijelentés tartozik. Meglátja a megalázottat, megismeri a fennhéjázót. Isten mindent tud. Amikor ízlelgetjük ezt a kifejezést, akkor rögtön magunkra is gondolunk, hogy és mit tudunk mi? Hát az a helyzet, hogy a mi tudásunk erősen korlátozott, de nem csak a mi személyes tudásunk, hanem úgy általában az emberiségnek a tudása. Alig ismerjük még a világot is, ami körülvesz bennünket. Hát a felszínt még úgy, ahogy, hiszen azt látjuk, halljuk, érintjük, erről viszonylag sokat el tudunk mondani, de ha a tengerről van szó, a tengernek a mélységeiről, akkor már szürke zónában járunk. És ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy mi van a Föld mélységeiben, az pedig már egyenesen sötét rész a mi számunkra. De nem csak a világról tudunk keveset, magáról az emberről is alig tudunk valamit. Nem látunk bele egymás fejébe. Nem tudjuk, hogy mit gondol a másik. Nem látunk bele egymás szívébe sem. Nem tudjuk, hogy mit érez a másik. Sokszor még a hozzánk legközelebb állókat, a szeretteinket sem ismerjük kellőképpen. Látjuk az arcukat, halljuk a hangjukat, de hogy a mélyben mi zajlik bennük, hát azt sokszor csak találgatjuk. Tehát a mi tudásunk erősen korlátozott. És ebből az igéből kiderül, hogy Istent nem köti semmi. Az ő tudása határtalan. Ő ismeri a világot is, hiszen ő teremtette meg, és ismer bennünket, embereket is. Tökéletesen. Ezzel kapcsolatos a két megállapítás. Meglátja a megalázottat. Mit jelent ez? Egyrészt tudja, ki, kit és hogyan alázott meg. Ezt általában mi nem szoktuk tudni, mert akit megaláztak, nem szokott kiállni országvilág elé, hogy emberek, figyeljetek, engem most megaláztak. Ugye az ilyesmire nem szokott büszke lenni senki. De Isten pontosan tudja a részleteket. Tudja, min megy keresztül a megalázott ember. És azt is tudja, ha az illető olyan mélyen van, hogy nem képes tovább lépni. Ezeket mi mind mélyen eltemetjük magunkban. De Istennek, fogalmazzunk így, röntgen szeme van, és belát oda is, ahova más nem. A másik kifejezés, megismeri a fennhéjázót. Ugye a büszkélkedés, a dicsekvés az önmagában is bűn. Akkor is, ha van mire büszkének lennie az embernek. A fennhéjázás az még nagyobb bűn, hiszen nem áll mögötte valós teljesítmény. Ezt írják a különféle értelmező szótárak, hogy a fennhéjázás azt jelenti, hogy én a semmire dicsekszem. Nem áll mögötte teljesítmény. Az Úr pontosan tudja, ha valaki a semmit fújja fel és teszi a kirakatba. Mások nem tudják ezt. Lehet, hogy elhiszik valakinek a nagy szavait, mert miért ne hinnék el, olyan meggyőző, olyan önbizalommal beszél. De az Isten pontosan tudja. Ő mindent tud. És tegyük fel a kérdést magunknak, hogy ez miért jó nekünk. Miért jó az, hogy az Úr mindent tud? Egy alkalommal már szóba került ez a kérdés korábban, és ott említettem, hogy némelyeket talán ez megijeszt. Az Isten mindent tud? Hát akkor az ijesztő. Akkor van okom félni, nem? A hívő embernek nincs oka félni. Sőt, számunkra ez egy óriási bátorítás. Miért? Hát egyrészt azért, mert Istennek ez a minden tudása megkönnyíti számunkra az imádságot. Sokan, akik bűnt követtek el, rejtegetik a másik ember elől, nehogy véletlenül megtudjon valaki valamit. De sokszor még Isten előtt is. Vagy ha már gondolkodik az illető azon, hogy bevallja, akkor azon gondolkozik, hogy mit mondjon el belőle, ami még úgy vállalható. De könyörgöm, ha az Isten mindent tud, akkor van okunk visszatartani a bűnvallást? Van okunk akár csak egy részét is eltitkolni? Nincs. Az Isten mindent tud. Könnyű megvallani a bűnt. Ahogy Dávid mondja, igaz, ez a jövő heti Zsoltárban lesz, nem is mondok róla semmit, csak idézem, még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Számunkra ez óriási bátorítás. Megvallhatjuk a bűneinket, de hadd tegyem hozzá, megvallhatjuk a félelmeinket is. Mert azokat is tudja Isten, és amit ő már eleve tud, azt nem kell belőlünk kihúzni. Beszélgethetünk vele úgy, mint aki ismeri a mi lapjainkat. És még egy dolog, hogy miért jó nekünk, hogy Isten mindent tud, mert ez vigasztalást nyújt nekünk támadások idején. Mások talán nem is látják, hogy milyen rossz indulat és gonoszság sugárzik némelyekből, milyen károkat végeznek másoknak az életében. Isten azonban nyomon követi az ember életét, számon tartja a bűnt, és egyszer majd igazságot szolgáltat. Ahogy a példabeszédek könyvében olvassuk, hiszen az Úr látja az ember útjait, és figyeli minden lépését. Saját bűnei fogják meg a bűnöst, és saját vétkei kötözik meg. Tehát Isten mindent tud, és ez számunkra óriási dolog. Lépjünk tovább. A második csoportba, ennek összefoglaló címe, Isten gondoskodik a lelkünkről, 4 kijelentés tartozik. Meghallgattál, bátorítottál, lelkembe erőt öntöttél, örökké tart szereteted. Isten gondoskodik a lelkünkről, kezdjük akkor ezt a kérdést a lelkünk megvizsgálásával. Milyen a mi lelkünk, milyen erős, milyen teherbíró? Hát a helyzet az, hogy az emberi lélek igencsak sérülékeny jószág. Hadd mondjak néhány példát. Ha arra ébredünk, hogy felhős az ég és esik az eső, már egy kicsit nyomott a hangulatunk. Nem tudom, ki hogy van vele. Lehet, hogy ebben az óriási hőségben most azt kívánjuk, hogy egy kicsit legyen felhős és essen. De azért általában, ha így ébredünk reggel, az nem dobja meg a hangulatunkat. Ha elindul a napunk, és azt látjuk, hogy sem a családunktól, sem a munkatársainktól, sem a barátainktól nem kapunk figyelmet és elismerést, akkor visszavonulunk a kis csigaházunkba. Mert nem érezzük, hogy olyan értékesek lennénk, akiknek úgymond a többiek elé kellene állnia. Ha siker helyett kudarcokat élünk el, akkor apátiába vagy depresszióba esünk. Ha megharagszik ránk valaki, elveszítjük a talajt a lábunk alól. Ha kárt okozunk valakinek, felemészt a bűntudat. Az emberi lélek hasonlít egy kártyavárhoz. Elég egy helyen megpiszkálni, és dől az egész. Hadd kérdezzem meg, milyen állapotban van a lelkünk? Átéltük-e már ezt a fajta sérülékenységet? Biztos vagyok benne, hogy igen. És itt szólal meg az evangélium, hogy Isten gondoskodik a lelkünkről. Vizsgáljuk meg ezeket a kifejezéseket. Meghallgattál. Senki nem tud úgy hallgatni, mint Isten. Amikor ő hallgat, akkor a teljes figyelmét nekünk szenteli. Nekünk erre óriási szükségünk van. Hány ember érzi úgy, hogy a gondolatai és az érzései bent rekednek, hogy nincs kivel megosztani, hogy amikor elmondom, akkor sem figyelnek, vagy ha figyelnek, akkor sem értik igazán. Isten meghallgat bennünket, és ért bennünket. Ő maga mondja Jeremiás könyvében, ha segítségül hívtok, és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Istennek mind a két füle folyamatosan nyitva van felénk. Éljünk ezzel a lehetőséggel. A második kifejezés, bátorítottál. Mi az Isten bátorításának a lényege? A legnagyobb bátorítás annak a tudata, annak a tudatnak a megerősítése, hogy jó kezekben vagyunk. Azért vagyunk sokszor bátortalanok, mert úgy érezzük, hogy gyengék vagyunk az élet különféle kihívásai közepette. Jaj, mi lesz velünk? Isten bátorításának a lényege, hogy nem kell félni, mert ő tartja a kezében az életünket. Itt is hadd idézzek egy igét Ézsaiás könyvéből: vénségetekig ugyanaz maradok, őszkorotokig én hordozlak, én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg. Ott vagyunk az Isten kezében. Óriási bátorítás ez az ember lelkének. A harmadik kifejezés: lelkembe erőt öntöttél. Hát ez több is, mint a bátorítás. Ugye az erő azt jelenti, hogy eddig össze voltam dőlve, de most kihúzom magam. Érzem, hogy van belső tartásom, van életkedvem, életerőm, és elindulok. Hogy néz ki ez a gyakorlatban? Isten reményt ad az embernek, reményt önt a szívünkbe, megmutatja a végeredményt, hogy hova megyünk, mi az ő terve velünk. És amikor látjuk a végcélt, akkor rögtön erő árad belénk, és szeretnénk ezt az utat végigjárni. Itt is hadd idézzek szintén Ézsaiástól: ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, meg is segítelek, sőt, győzelmes jobbommal támogatlak. Győzelmes jobbommal támogatlak. Tudod, mi lesz a vége? A győzelem. És ennek a reménysége ad nekünk erőt. És a negyedik kifejezés: örökké tart szereteted. Az elmúlt 2,5 hetet a családommal Olaszországban töltöttük. Talán emlékszik rá mindenki, hogy június 18-án itt volt a gyülekezetben Vincenzo Colucci, egy ottani gyülekezetnek, a leccei gyülekezetnek a lelkipásztora, az ő felesége Móré Judit és a gyermekeik, Abigail és Sámuel. Most úgy voltunk nyaralni, hogy cseréltünk. Ott lakhattunk Vincenzóéknál, és annyit kértek tőlünk, hogy az a 3 vasárnap, amit ott töltünk, menjünk el a gyülekezetbe és prédikáljunk. Hát így nézett ki most a szabadságunk, de nagyon jó érzés volt, mert nagyon kedves kis gyülekezet ez a leccei gyülekezet, és azt gondolom, hogy jó helyre megy a támogatásunk, amit évről évre elküldünk számukra. Csodálatos dolog, hogy ott Dél-Olaszországban van egy protestáns gyülekezet, ahol az élő igét hirdetik. Ott voltunk tehát Dél-Olaszországban, Leccében, és az egyik nap elmentünk a tengerre. Egy ilyen kisebb hajós körtúrát tettünk, és nagyon izgultunk, hogy a hullámok mekkorák lesznek, nem dobálja-e majd össze-vissza a hajót. És voltak hullámok, és kicsit dobálta is, de alapvetően nem volt gond. Kimentünk még a nyílt vízre is, kicsit messzebb, ott még nagyobbak voltak a hullámok, és azt tapasztaltuk, hogy a hajó stabilan megy előre. Mi ennek a titka? Hát nem vagyok fizikus, de ebből felkészültem még én is. A hajónak van egy úgynevezett tőkesúlya. Lent a hajó mélyén egy jó nagy súly, ami lefelé húzza. És amikor jönnek a hullámok, nem borítják meg annyira. Minél nagyobb egy hajó, minél nagyobb a tőkesúly, annál stabilabban áll a hajó. Tengerjáró hajókról mondják, hogy ott talán még azt sem lehet észrevenni, hogy utaznak a tengeren, mert annyira nagyon stabil. Miért mondtam el mindezt? Azért, mert amikor ezt a kifejezést olvassuk, hogy örökké tart szereteted, azt érdemes úgy felfognunk, hogy Isten hűséges szeretete az a tőkesúly, ami megtart bennünket az élet viharaiban. A lelkünket ez tudja egyenesben tartani. Ha én tudom és érzem, hogy az Isten ott van velem minden helyzetben. Tehát Isten gondoskodik a lelkünkről, meghallgat, bátorít, erőt önt belénk és szeret minket. Hogyan történik mindez? Mert az a helyzet, hogy ez nem minden embernek az életében valósul meg, ez a fajta lelki kondicionálás, ez a fajta lelki karbantartás. Hát ha kimegyünk az utcára, akkor látunk egy csomó lógóorrú embert. Lógóorrú embert, így van. Hát miért van az, hogy az egyikről így gondoskodik Isten, a másikról meg nem? Azért, mert ennek a gondoskodásnak megvan a maga kerete. Isten a vele való kapcsolatban, mint egy mellékesen gondoskodik a mi lelkünkről. És hadd mondjak erre két példát, egy ellentét párt. Az egyik példám Júdás. Hát Júdásnak igencsak megingott a lelke. Elárulta az urat, pénzt fogadott el érte, oda vezette a katonákat, elfogták Jézust, elindult a tárgyalás. Érthető módon, amikor ráébredt Júdás tetteinek a súlyára, akkor úgy megingott a lelke. Mit tett ebben a helyzetben? Kihez fordult? Oda ment Jézushoz, és bevallotta neki a dolgokat, megbánta. Ez történt? Tudjuk, hogy nem. Júdás soha többé nem látta Jézust. Akkor kihez ment? A papokhoz. Bevallotta, hogy ártatlan vért árult el, odadobta a 30 ezüstöt, aztán ment és felakasztotta magát. Nem tudott mit kezdeni lelkének a sérülésével. Nem Jézushoz ment. És ezért nem kapta meg ezt a fajta lelki gondviselést. De a másik példa, az egy jó példa, Péter. Hát Péter is követett el bűnt, igaz? Ugyancsak azon az éjszakán, amikor Júdás is tevékenykedett, Péter is toppon volt, mondjuk így, előtte fogadkozott, hogy én aztán érted, bármit vállalok, Uram. Lehet, hogy a többi tanítvány nem, hát azok olyan kis piskóták, de én? Na, én aztán kitartok veled, még a halált is vállalom, érted? Aztán jöttek a katonák elfogni Jézust. Péter kicsit vagdalkozott, aztán elszaladt. Még később, amikor utána somfordált Jézusnak, és ott bujkált a főpap udvarán, akkor pedig megkérdezték tőle, hogy ki is vagy te valójában? Na, itt ismerünk mindenkit, téged nem? De úgy néz ki, hogy Galileából származol. Te Jézus tanítványa vagy, nem? A beszéded is olyan, hogy érezzük, meg láttunk is vele téged. Te Jézus tanítványa vagy. És akkor Péter elkezd fogadkozni, hogy nem, nem, dehogy is, hagyjatok már békén, nem vagyok az, nem is ismerem ezt az embert. Hát ő is ráébredt mindenre, azt olvassuk, hogy ráébredése pillanatában keservesen sírt. Ő mit tett az ő lelki megborulásával? Hát Júdással ellentétben ő találkozott Jézussal korábban. Amikor meghallotta, hogy Jézus feltámadt, hát nem tudta, higgyen-e a hírnek, de azonnal odaszaladt a sírhoz, hogy körülnézzem. És később, amikor Jézus megjelent, először egy házban, később egy tó partján, ahova ők elmentek halászni, rögtön odaszaladt hozzá. Azt olvassuk, hogy beugrott a tengerbe, ő úszott ki először, mindenki más szépen hajózott, de ő úszott. Aztán odaszaladt Jézushoz, és beszélgettek. És ebben a beszélgetésben, ebben a kapcsolatban Jézus újra felépítette Pétert. Legeltesd az én bárányaimat. És Péter helyreállt. Mint tanítvány, mint apostol folytathatta az életét. Hát ma is ezt üzeni nekünk Jézus. Ő tud gondoskodni a lelkünkről. Nincs olyan, amiben ő ne tudna odaállni mellénk. Ne tudna megvigasztalni, bátorítani, utat mutatni. Az ő közelében tényleg egészséges lehet az ember lelke. De ehhez oda kell menni hozzá. Tényleg az ő közelében kell lenni. Nézzük a harmadik csoportot. Ennek az összefoglaló címe: Isten gondoskodik a testünkről. És itt szintén négy kijelentést soroljunk fel. Megtartod életemet, kinyújtod kezedet, jobbod megsegít engem, javamra dönti el ügyemet. Hát, miként az emberi lélek, úgy az emberi test is sérülékeny. Dávid nem részletezi, hogy itt éppen milyen veszély fenyegette, de azért érezzük, hogy a háttérben van, vagy legalábbis volt valami. És ismerve Dávid élettörténetét, feltételezhetjük, hogy valaki éppen üldözte, valaki épp az életére tört. Hát volt ilyesmiben része élete során, nem egyszer. Egyszer Saul, másszor a saját fia, sokan üldözték őt. És Dávid, mint harcos, elég jól tudta, hogy nagyon könnyen meghal az ember. Elég egy eltévedt kő, vagy egy eltévedt nyíl, és az embernek már is annyi. Hát mi is tudjuk, hogy milyen sérülékeny az emberi test. Mi férfiak nagyon jól tudjuk ezt. Amikor egy nátha megtámad bennünket, mi már végrendelkezünk. Tehát mi tudjuk ezt nagyon jól, de ennél még súlyosabb dolgokkal is kell számolnunk. Nagyon súlyos betegségek lephetik meg az embert. Egy-egy baleset kapcsán olyan híreket hallunk, hogy az ember volt és nincs. Sérülékeny az emberi test. És itt azt olvassuk, hogy Isten gondoskodik rólunk. Hogyan gondoskodott Dávidról? Mint mondtam, Dávid nem részletezi, hogy milyen helyzetben volt. A megoldásnak a részleteit sem mondja el, de ezek a kifejezések mégis elég erőteljesek. Megtartod életemet. Veszélyben voltam, ennyire veszélyben voltam. És te döntöttél, hogy megtartod. Kinyújtott kezedet. Ugye a kéz a héber költészetben mindig az erőnek a jelképe. Sokszor olvassuk, még főleg az Egyiptomból való szabadulás során, hogy az Isten kinyújtott karral vezette az ő népét. Ott volt az egyiptomi hadsereg, a fáraó minden embere, de Isten kinyújtotta a karját, hatalommal vezette ki az övéit. Hát Dávid esetében is kinyújtotta a karját, és megmentette. Jobbod megsegít engem. Hát a jobb, ugye az a hadakozó kéz általában. Tehát még inkább a hatalomnak a kifejezése. Valaki kihúzza a kardját, utat tör az ellenség sorain keresztül, az Isten, mint hadvezér, ment Dávid előtt. Javamra dönti el ügyemet. Igazságos ítéletet hoz az Úr. Tudja, hogy nem én vagyok a hunyó ebben a dologban. Javamra dönt. Tehát Isten gondoskodott Dávid fizikai jólétéről, gondoskodott az ő életéről. Hát hogyan gondoskodik rólunk? Ez egy nehezebb kérdés. Van, aki Dávid és más bibliai szereplők példájából kiindulva azt gondolja, hogy Isten minden hívő embert azonnali és tökéletes védelemben részesít minden bajjal szemben. Van, aki ezt csak úgy magában gondolja így, van olyan gyülekezet, ahol ezt hirdetik is. Ezt úgy is nevezzük, hogy jóléti evangélium. Ha én az Istent követem, akkor nem csak lelkileg, hanem testileg is mindig jó dolgom lesz, és mindig sikerekben lesz részem. Jóléti evangélium. Hát mi a baj ezzel? Az, hogy nem igaz. Sehol nem mondja az Isten, hogy amíg ezen a földön élünk, fizikailag mindentől meg fog védeni bennünket. Ezt így nem mondja sehol. Sőt, ott vannak előttünk a Biblia hősei. Gondoljunk Józsefre. Hát neki miben volt része? A testvérei gyűlölték, bedobták egy kútba, eladták rabszolgának, igazságtalanul elítélték, éveket töltött börtönben. Hát nem azt látjuk, hogy egyik pillanatról a másikra, sőt azonnal megszabadította őt az Úr. Később megszabadította, igen, de azért mégiscsak volt egy hosszú időszak az életében. Nem azonnal szabadította meg. Gondoljunk Jóbra. Hát ő aztán mindent elveszített. A vagyonát, a családját, egy valaki maradt mellette, a felesége. Hát az meg nem volt nagy segítség számára. Meg arra bátorított, hogy átkozd meg az Istent, és hallj meg. Hát Jób is átélte az egész fájdalmat hosszú időn keresztül. Nem kímélte meg őt az Isten a szenvedéstől. Mi a helyzet Jézussal? Na hát ő aztán tényleg végigjárta a szenvedés útját. Erről talán nem is kell túl sokat mondanunk. És ott van Pál. Pál a következőt írja, csak úgy ízelítő gyanánt, hogy mi mindenem ment keresztül. Zsidóktól 5-ször kaptam egy híján 40 botütést. 3-szor megvesszőztek, 1-szer megköveztek, 3-szor szenvedtem hajótörést, 1 éjt és 1 napot hányódtam a tenger hullámain. Gyakran voltam úton veszedelemben folyókon, veszedelemben rablók között, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztaságban, veszedelemben a tengeren, veszedelemben áltestvérek között, fáradozásban és vesződtségben, gyakori virrasztásban, éhezésben és szomjazásban, gyakori böjtölésben, hidegben és mezítelenségben. Ki akar apostol lenni? Zárójeles kérdés. Miért nem segített Pálon az Isten? Miért nem mondta azt, hogy én kikövezem a te utadat? Ahol te megjelensz, ott rögtön glória sugárzik rád, mindenki lehajol előtted, és megtérnek, meg neked is jó dolgod lesz. Nem. Az Isten sehol nem ígéri, hogy a testi jólétünket ezen a földön garantálni fogja. Ugyanakkor ebből a Zsoltárból mégiscsak nyilvánvaló, hogy Istennek fontos a fizikai állapotunk. Gondoskodott Dávidról, és ma is gondoskodik. Van Istennek egy általános gondviselése. Azt olvassuk, hogy esőt adott minden időben, gondoskodott az ember ételéről, italáról, stb. Van Istennek egy általános gondviselése. Azt kell mondjam, hogy ezen felül még sok mindent megtapasztaltunk az Isten jóságából. Hát ki ne tudna olyan példát mondani az életéből, hogy valamitől nagyon megijedtem, nagy bajba kerültem, de aztán magától? Dehogy magától. Az Isten odaállt és megerősített, megoldotta a dolgokat. Amikor Jézus a kereszten áldozott, akkor ő nem csak a lelkünkért áldozott. Nem arról van szó, hogy majd ha meghalunk, akkor a testünk elporlad, a lelkünk meg majd megy a mennybe, és akkor ott lelkileg nekünk nagyon jó lesz. Nem ezt olvassuk az igében. Az ember test és lélek mind a kettő bűnbe esett, és Jézus a kereszten mind a kettőért áldozott. Nem csak a lelkünkért, a testünkért is. Nem most fogja megoldani minden problémánkat, de azt tudhatjuk, hogy amikor majd ott leszünk vele a mennyben, akkor a testünket is feltámasztja. Akkor testileg is olyan gyógyulásban és helyreállásban lesz részünk, amit el sem tudunk képzelni, mert nem olyan egészségesek leszünk, mint születésünk pillanatában. Hiszen amikor megszülettünk, már halandó testben születtünk, meg a bűn következményeként. Ott a mennyben olyan halhatatlan és tökéletesen egészséges testünk lesz, amilyennek Isten eredetileg megteremtette Ádámot és Évát. Ezek a mi csodálatos ígéreteink. Tehát itt van előttünk egy Zsoltár. Nagyon érdekes, hogy nem látunk bele igazán abba, hogy Dávid milyen helyzetből szabadult, csak az eredményét, az eszenciáját látjuk mindannak, amit ő átélt. És amit ő átélt, abból egy dicsőítés származott, hogy milyen vagy te, Istenem. Én ilyennek látlak téged, és nagyon örülök neked. És ez a 3 gondolat, amit ő kifejezett, hogy Isten mindent tud, Isten gondoskodik a lelkünkről, és Isten gondoskodik a testünkről is. Hát ilyen Istenünk van nekünk is. Adjunk ezért hálát, és ragaszkodjunk hozzá. Amen. Válaszoljunk az ígére a 766-os énekünk első versét énekeljük. Imádkozzunk! Köszönjük neked, Istenünk, hogy Jézus Krisztus áldozatáért mennyei atyánknak szólíthatunk téged. Köszönjük, hogy te ismered az életünket, nem csak azért, mert te eleve mindent tudsz, hanem azért is, mert fontosak vagyunk neked. Nyomon követed mindazt, ami velünk történik, és mindazt, ami belül a mi fejünkben és szívünkben lejátszódik. Köszönjük, hogy mindenki másnál jobban ismersz bennünket, és mindenki másnál fontosabbak vagyunk a te számodra. Nagyon köszönjük, hogy eléd állhatunk mindenféle terhünkkel. Te látod, hogy mi minden nyomaszt bennünket, mennyi kudarc az, ami az életünkben jelen van, mennyi aggodalom az, amit a jövő láttat velünk. Köszönjük, hogy te mellénk állsz ezekben a helyzetekben is, és számunkra megmagyarázhatatlan módon valóban felemeled a mi lelkünket önmagadhoz. Nagyon köszönjük, hogy megragadhatunk téged hitáltal. És köszönjük, Urunk, hogy a lelkünk mellett a testünkre is van gondod, és köszönjük, hogy amit most látunk a te jóságodból, az még csak az előíze annak, ami később vár ránk a mennyben. Kérünk, Urunk, erősíts meg bennünket a hitben, add, hogy mindenben hozzá tudjunk ragaszkodni, és bármin megyünk keresztül, hadd tudjunk úgy kijönni a végén, mint Dávid, aki nem a keserűségben erősödött meg, hanem a benned való örömben. Kérünk, Urunk, hogy így tápláld a mi életünket is. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük az Úr elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Jeruzsálemet hegyek fogják körül, népét pedig az Úr karolja át, most és mindörökké. Amen.